Rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 19 perckor a reggeli személy. Barduci Sándor tájépítészmérnök, a Fővárosi Önkormányzat fő tájépítésze. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mit szól a hóhoz? Vagy örülsz a hóhoz?
Örülök neki, mert ez nagyon ritka jelenség már Budapesten, és igazából a növényzet az nagyon igényli a hideget is. Hogyha növényzeti szinten gondolkodunk Budapesten, akkor azt látjuk, hogy a klímaváltozás miatt egyre inkább az történik, hogy áttelelnek olyan kórokozók meg kártevők, amik eddig nem. És hogyha ez megtörténik, akkor ott a növényvédelemben kell ehhez fölzárkózni, illetve az látszik, hogy jönnek olyan trópusi betegségek, amik eddig nem voltak jellemzőek.
A növényvédelem az elsősorban vegy növényvédelem akkor?
Sajnos igen, bár van biológia is, azt mi jobban szeretjük, és hát erre viszont föl kell készülni.
Csúsztak az utak, amerre jöttél?
Igen.
Ilyenkor sózni kell, vagy mit kell csinálni?
Hát a közutakon nem lehet sajnos a sózástól eltekinteni, vagy nem tudnak eltekinteni a BKM-nél, azért, mert az alternatív anyagok azok sokkal drágábbak, és a önkormányzati költségvetés egyébként is ki van feszítve. Mi tettünk arra erőfeszítéseket, hogy legalább a kiemelt fasorok mentén alternatív zeokállal való sikosságmentesítés történjen az utakon is, és azért van egy olyan járat, ami ezeket a kiemelt fasorokat külön így sózza. Viszont a járdákon ott tilos a sózás, és ott mindenképpen valami alternatív anyaggal kell.
Kullogunk Európa mögött sózás tekintetében?
Szerintem igen. Tehát azt látjuk, hogy a legtöbb európai, különösen az észak-európai országoknál az a jellemző, hogy különösen azért, mert ott a sózás az nem osz, nem szoroz, még akkor a hó, meg annyira hideg van, hogy eleve úgy sikosságmentesítenek, hogy fenyőkéreggel, vagy faforgáccsal, vagy homokkal kevert, esetleg kis kavicssal kevert homokkal sikosságmentesítenek az utakon is, és hát még nem haltak bele. Viszont pont mi abban a zónában vagyunk, ami még nem a mediterrán, de nem is a tajga, ahol az útsózás az évtizedek óta egy elterjedt jelenség. Németországban, Ausztriában is jellemzően azzal sikosságmentesítenek. Az atlanti régióban, tehát mondjuk Párizs, London, ott kevésbé esik a hó, vagy aha, Hollandia, és ott nincs ilyen probléma. Mi ezzel küzdünk, ezzel a jelenséggel sajnos.
Nincs abban ellentmondás, hogy a közutakat kénytelenek vagyunk sózni a járdáknál, meg fenyítenénk, ha kell?
Azért nincs, mert általában a fasoraink azok a járdáknak a berendezési sávjában vannak, és ezek ki vannak emelve. Tehát egy kiemelt szegéllyel, tehát hogyha a sólé folyik, akkor a csatornába folyik, és nem a zöld felületekre.
Ja.
Nyilván így is kapnak valamennyi sót, mert hogyha egy hókotró a sós levet rákotorja a zöld felületre, akkor az óhatatlan, de sokkal kevesebbet. A járdákon vannak leginkább kitéve a zöld felületek ennek a káros hatásainak.
Ez az ősz vagy késő ősz, ez a november időszak, az a kertészetnek ilyen frontidő. Csak azért kérdezem, mert a Barostéren, ahol lakunk, ott az elmúlt egy hétben a magas ágyásokat kitakarították, a régi növényeket elvitték belőle, két napig teljesen üres volt a magas ágyás, és tegnap, illetve tegnap előtt aztán telerakták új, friss, zöld növényekkel.
Igen. Tehát egyrészt ugye ezekben a növényágyásokban az történik, hogy a két nyári növényeket, azokat most cserélik.
Aha.
Másrészt pedig azért frontidő, mert a fapótlások azok az őszi meg a tavaszi csúcsidőszakra vannak méretezve. Ebben az a izgalmas eltérés, és ez is összefügg a klímaváltozással, hogy ugye lombhullás után szokták kitermelni a faiskolák a faanyagot. A lombhullás az elhúzódik, tehát hogy most már nem októberben, aha, hanem novemberben, és ezért az ültetési szezon is kezd elhúzódni. Eddig mindig decemberben befejeződtek a faültetések, most idén január végén fognak befejeződni emiatt.
Hány fát telepítenek egy ilyen? Ez ilyen facseréről van szó? Tehát eltüntetnek fákat, és azok helyére kerülnek újat?
Jellemzően igen, mert hogy ugye meglehetősen beteg faállománnyal dolgozunk Budapesten, és sokszor van olyan, hogy a faápolók azok már egyesre minősítik, veszélyesé minősítik a fákat. Ez azt jelenti, hogy bármelyik pillanatban kidőlhetnek, vagy leszakadhat egy águk, vezérágok, és ezeket el kell távolítani a közterületekről, és ilyenkor a kerületi hatóság előírja a pótlásukat. Idén ősszel például 1000 darab fának a pótlása történik meg.
Ma reggel, ahogy jöttem be a rádióba, azt láttam, hogy a Dózsa György úti rendőrkapitányság előtt pont egy Suzuki-ra szakadt egy ág, tehát lehet, hogy a frissen esett hó, vagy a favizsgáló.
Igen. Tehát, hogyha ilyenkor mindig az erdőben is, meg a nagyobb parkokban is sokkal veszélyesebb járni, mert hogy ez a hatalmas hóteher az idézhet elő nagy ágleszakadásokat is.
Ha már a favizsgálóknál tartunk, ugye mutattam neked egy fényképet, amit tegnap csináltam a Szabadsághíd és az Erzsébet híd között. Ugye ott van egy ilyen nem túl nagy fákból álló fasor, igazából nem is tudom, hogy mikor telepítették őket. Minden esetre az egyik ilyen, hát nagyjából ilyen két öklömnyi vastag fának a fára volt fölrakva egy ilyen favizsgálati lap, aminek az volt a vége, hogy a kezelés módja kivágás. Mi okozza tehát, hogy azt mondtad, hogy rossz minőségű faállománya rendelkezik Budapest? Miért?
Hát leginkább azért, mert ugye a 44 telén gyakorlatilag a lakosság szinte teljesen kivágta a közterületi fákat, mert hogy nem akart megfagyni. És miután elkezdődött az újjáépítés, gyakorlatilag egykorúan ültették újjá ezeket a fasorokat, meg a közparkokban a fákat, és hát ez tök régen volt. A fáknak egy jelentős része az már elérte a biológiai életkorának a végét. Jellemzően azért, mert hogyha ezek erdőbe települnének, akkor még sokkal több évig élhetnének, de hát a város azért meglehetősen csökkenti az életkilátásait egy fának, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. És tulajdonképpen most az a helyzet, hogy Budapesten belül a legóvatosabb becslések szerint is van 8000 olyan fa, ami a végét járja. Aha. És van még további 25000 olyan fa, amiről azt látjuk, hogy 5-10 éven belül a végét fogja járni. És ezeket fokozatosan cserélni kell, ugye a favizsgálóknak az a feladata, hogy időben észrevegyék azt, hogyha egy fa veszélyessé válik, és még azelőtt cselekedjenek, mielőtt valami nagy baj történik. Ez időnként fasorokban egyedeket érint, arra kikerül a protokollunk szerint előre 2 héttel a beavatkozás előtt a favizsgálati lap. Az rámutat egy honlapra, ott bővebben lehet tájékozódni erről, hogyha valakinek baja van, akkor felemeli a kezét, és akkor, hogyha ez egy egész fasort érint, akkor mi megszervezünk bejárást, egyenként végigjárjuk, végigcsócsáljuk, hogy ez miért, mert ugye nagyon sok laikus azt látja csak, hogy
megint kivágják
a fákat. De igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy kétfajta fakivágás van, az egyik helyére beton kerül, a másik helyére meg fa. És higgyék el nekünk, hogy amelyik helyre fa fog kerülni, ott muszáj beavatkoznunk, és nem, hogy mondjam, élvezetből vágjuk ki ezeket a fákat, hanem ez nem muszáj. De egy éven belül viszont pótolnunk kell, jogszabály szerint is.
És az, hogy milyen fa kerül a helyére?
Az nagyon attól függ egyrészt, hogy a környezet milyen. Tehát, hogyha időközben teleközművezték a környezetét, akkor nagyon nagy, vagy tudom én, légvezetékek keletkeztek, vagy akár mondjuk egy villamos űrszelvény van, akkor sokkal kisebb fákat tudunk telepíteni, mert hogy egyszerűen a közműhelyzet nem engedi meg. Vannak olyan esetek, ahol arra a fahelyre nem tudunk visszaültetni, mert közben keletkezett egy közmű, aminek lett védő távolság, és nem engedi meg nekünk a közműszolgáltató.
Ez ilyen nagy harc?
Borzasztó nagy harc. Tehát, hogy most például az Üllői úton történt az egész 17 kilométeren az elmúlt évben egy fasor rekonstrukció, amiben részben betegfákat vágtunk ki, részben elkezdtük pótolni az üres fahelyeket, és ott például 88 darab olyan fahely van, amit időközben szépen elépítettek közművekkel, és egyszerűen széttárjuk a kezünket, hogy akkor hova ültessünk. És ez borzasztóan rossz, mert van egy ilyen aszimetria a szabályok vagy a törvények között, hogy minden közműnek van saját törvénye, a fáknak csak egy kormányrendelete van, és a közműszolgáltatók mindig azt mondják, hogy nekünk törvényünk van, az magasabb rendű, menjetek a fenébe a kormányrendeletetekkel, és akkor ezt mindig a zöld felület húzza a rövidebbet.
A fa az erősebb, vagy az autó?
Az autó.
Mert arra gondoltam, hogy ha ugye lehet ilyen hosszú távú tervekről hallani, hogy mondjuk a Rákóczi úton a középső sávba létrehoznának egy szigetet, amit fákkal ültetnének tele. Nem tudom, hogy valós-e a koncepció, vagy csak az
nem, ülői útra. Nem, ez máshogy van, de elmondom szívesen. Jó. Részletesen. Tehát a hosszú távú koncepció az, hogy a Rákóczi úton a középső sávba kerülnének első ütemben a busz sáv, és az képeznek középszigeteket, amik leginkább buszváróként, vagy olyan váróterületként vannak, amihez zebrák vezetnek.
Kellőképpen csillapítaná a forgalmat, illetve lassítaná.
Igen, másrészt pedig ugye ez fölkészülés lehetne arra, hogy előbb-utóbb visszakerüljön a villamos oda középre. Tehát középen egészen biztos, hogy nem tudnánk fákat ültetni se rövid, se hosszú távon.
De ha ültetnénk?
Viszont ha ültetnénk, azt a Rákóczi út az nagyon vicces, mert a szabályozási tervekben az egy kiemelt fasorként van nyilvántartva. Ehhez képest dézsás ginkók vannak egy nagyon nagy szakaszán, bár a belső szakaszon van egy olyan rész, ahol még megvan a fasor. Az a helyzet, hogy tel is tele van közművesítve a burkolat alatti rész is, a járda alatti rész is, viszont van egy aranyszabály, amihez még a közművek is tartják magukat, hogy a járda szegély alá nem raknak közművet. Ha sikerülne a járdát valamennyire kiszélesíteni, akkor tulajdonképpen van arra elméleti lehetőség, hogy ott egy fasor előálljon, hiszen ott nincs közmű. A közmű kiváltás az ilyen 100 milliós, esetekkel milliárdos nagyságrend 100 méterenként, tehát, hogy itt nem láttam még olyan politikust, aki ebben nagy pénzeket ölt volna be, hogy csak azért, hogy fasor legyen, közmű kiváltást hajtson végre, de egy ilyen átfogó rekonstrukció azért alkalmat nyújt, mert abban ilyen határérték alatti egy fasor telepítés, mert ott tényleg az közműcserével indul, és akkor már át lehet gondolni, hogy a közművek hol vannak jobb helyen.
Igen, de ugye, hogy a Rákóczit ez valamikor ilyen légcsatornának számított talán a fővárosban?
Hát kevésbé légcsatornának. A légcsatorna az leginkább ez a Dunamenti parktengely, ördögárok menti terület, ami egy fontos légcsatorna, a másik pedig a Duna maga. A Rákóczi út igazából egy jó fasoros allénak számíthatna, és ott az életminőséget biztosan, hogy növelni az, meg nyilván a hőszigetet csökkenteni, hogyha ott egy valódi talajkapcsolatos fasort tudnánk telepíteni.
De amikor az autók erősebbek, vagy a fák, az arra is vonatkozott valamikor az én fejemben, hogy hogyan tesz tönkre. Tehát, hogy a fák képesek-e védekezni az autók kibocsátásával szemben ellen.
Hát nem csak a kibocsátás itt a baj, hanem az, hogy nagyon sok helyen küzdünk azzal, hogy a zöld sávba parkolnak. Ezzel nem a kibocsátás a gond, hanem az, hogy az autóknak meglehetősen nagy a súlya. Összetömöríti a zöld felületet, ezáltal tehát a legtöbb városi fa a legjobban a talajlevegőtlenségtől szenved, és ez amiatt áll elő, mert hogy nagyon tömör a talaj. Nagyon tömör a talaj. Még ha nincs is lebetonozva, de hogyha betonkeménységű a talaj, és ebben a sózás is szerepet játszik, mert akkor az elszikesíti a talajt, és az egy ilyen áthatóhatatlan tömör réteget képez a felszínen, akkor nagy baj van, és a fa elkezd legyengülni.
Lehetséges, hogy a klímaváltozásnak lesz pozitív hatása? Tehát ugye mondtad azt, hogy hogyan tolódik el a kertészek munkája, igen. A faépítés november helyett, október helyett januárra, szóval, hogyha nem lesznek nagy teleink és kevesebbet kell sózni.
Hát ilyen értelemben be lehet számolni pozitív hatásról, de mondjuk a vegetáció tekintetében a legpozitívabb hatás a klímaváltozásnak az lenne, ha kipusztulna végre az emberiség, és akkor a növények egy pillanat alatt elfoglalnak a városokat, de hát ez igazán a mi fajunkat kevéssé érinti jól.
Lombok, meg fahullás. Már októberben szerettem volna veled arról beszélgetni, egy rádiomisorban arról ment a vita, hogy melyik lombbal mit kezdjünk, és akkor jöttek a megmondó emberek, uh-huh. Azt mondták, hogy a diófalombját azt mindenféleképp össze kell szedni, és azt el kell égetni, uh-huh. A tűlevelőeket hagyni kell ott megrohadni, ahol van, de hogy mit kezdjen az ember, uh-huh. Édesem is állandóan panaszkodik, hogy uh-huh. Már elfogyott a zöldzsák, és nincs mi berakni a diófának a lombját.
Ez egy kiírthatatlan városi legenda a diólombról. Ebből annyi igaz, hogy a diónak van egy ilyen, magának a lombnak egy juglanin nevű vegyülete, ami egy alelopátiás vegyület. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogyha az ember a diólombot lerakja a földre, és abból kioldódnak ezek az anyagok, igen. Akkor ott nem fog semmit csírázni. Oh. Ezzel gátolja maga a diófa, hogy kompetitív, tehát hogy a versenytársai azok fölnőjenek mellette. Viszont, hogyha a diólevelet komposztáljuk, és várunk 6 hónapot, vagy 9-et, akkor ezek a vegyületek lebomlanak, és ugyanúgy egy termékeny táptalajt kapunk, tehát semmi alapja nincs annak, hogy a diólombot külön kéne szedni. Az elégetésre egyébként dioxin keletkezik, ami halálos méreg, tehát senki ne égessen nedves avart, és egyébként is nagyon sok helyen, például Budapest és vonzás körzetében tilos az avarégetés, tehát, hogy ilyet ne csináljon senki. Borzasztó káros a saját egészségére is. Ami pedig a tűleveleket érinti, ugye azok viasszal vannak borítva, és nagyon lassan bomlanak le. Ez az egyetlen problémájuk, de egyébként mulcsként tökéletesen lehet használni őket, tehát, hogyha azt szeretnék, hogy ne száradjanak ki a talajaink, akkor terítsük rá a talajra, és akkor van nekünk egy ingyen mulcsunk, nem kell drága pénzen megvenni a barkácsáruházba a talajtakarót.
Ja, a zöldsá, tehát igazából hagyhatnánk is ott.
És abszolút. Hát ugye a Trumpnak van az a kedvenc mondása, hogy azért van Kaliforniában erdőtűz, mert nem söprögettünk ki az erdőben. Hát amíg ember nem volt, senki nem söprögetett ki az erdőben, és mégis az erdő az azt csinálja, hogy lebontja ezeket a növényi maradékokat, és marha jó táptalaj csinál belőle. Tehát igazából én a lusta kertészet híve vagyok. Nagyon sok minden olyan hülyeséget csinálunk. Ilyen például a lomb összegyűjtése is a saját kertünkből, amivel tulajdonképpen meglopjuk a saját kertünket. Hogyha ebből komposztot csinálunk, vagy mulcsot csinálunk, akkor jót teszünk. Ha nejlonzsákba gyömöszöljük, és elszállítatjuk azt a pusztazámorra, akkor lerakják a pusztazámori hulladék lerakóba a zsákokat, majd felszedi egy másik cég, és elviszi Gyöngyösviszontára, elégeti, és beszedi az EU-tól a zöld járadékot emiatt, miközben végig pöfök kétszer a városon ez a járat, dízel üzemű járatokkal, tehát senki ne rakja nejlonzsákba ezeket, mert ezzel csak árt, és a körforgásos gazdálkodásnak ez egy olyan káros dolog, amit leginkább el kéne felejteni, és a kerten belül hasznosítani ezeket a nagyon értékes növényi anyagokat.
Mert a komposztálás az nem kerül pénzbe.
Abszolút nem kerül, kell egy sarok, egy dróthálót körbekerítünk, belerakjuk. A komposztálás az leginkább csak annyi odafigyelést igényel, hogy vagy takarjuk le, vagy néha öntözzük meg vízzel, mert a víz szükséges ehhez. Ott a komposzton belül 70 fok van, az lebont minden vegyületet és minden károkozót, kártevőt, tehát hogy a komposzt az egy csodálatos anyag a talajképzésnek, egy nagyon fontos összetevő.
Hogy lehetne megváltoztatni a szemléletet?
Sokat kell beszélni róla.
Ja, jó, hát akkor lesz egy ilyen komposztáljon mindenki, rovat minden péntek reggel a rádióban, de nyilván az emberek úgy vannak vele, hogy rondán néz ki, tehát hogy...
Hát én borzasztóan sokat küzdök ezzel a A rondán mi az, hogy ronda? Tehát, hogy szerintem gyönyörűen néz ki egy őszi lehullott sárga vagy barna lomb, ami borítja a talajokat. Kinek mi a ronda? Szerintem ezeket az esztétikai minőségeket lassan föl kéne cserélni ökológiai minőségekre, mert akkor fogjuk túlélni ezt a válságot.
Az egyik hallgató kérdezte, miközben beszélgettünk itt a súzásról, illetve a ezzel kapcsolatos védekezésről, hogy ismeri-e a mádi zeolit termékeket, a tájépítész úr, igen, remek természetbarát csúszásgátló?
Abszolút. Tehát, hogy van is ilyen sikosságmentesítő anyag, aminek az a neve, hogy zeokál, aminek az alapja az a zeolit, és az egy olyan ásványi anyag, ami mikroelemekben gazdag, tehát az marha jó a fáknak, növényeknek, úgyhogy ezt merem bátran ajánlani sikosságmentesítésre.
Drága? Nem tudjuk mondani.
3,5-szer drágább, mint a
szórósó. És az drága?
Igen, az drága. De hasznos. Tehát, hogy egyszerre tápanyag utánpótlunk és sikosságmentesítünk, túin van.
Tehát akik megengedhetik maguknak, azok esetleg így tartalhatnák ezt. A zöld hull, írja a hallgató, zsákokat a tartalmukkal nem komposztálni viszik el a szelektív hulladék gyűjtéskor?
Nem. Abszolút nem.
Keményen koppan a szó.
Nem. Nem, ugyanis ugye ezekkel az a probléma, hogy amint bekerülnek egy nejlonzsákba, onnantól egy nagyon-nagyon kézi munka igényes lenne ezeket a műanyag akármiket eltávolítani ebből az anyagból. Tehát ez nem alkalmas komposztálásra. Ha ömlesztve történne a szállításuk, akkor talán az lenne. A főkert a közparkokból, meg a kaszálékokat, azokat beszállítja a Keresztúri úti telepére, és ott van egy nagy komposztáló telep, azokat komposztáljuk, de minden, ami...
Mindenki más, aki összegyűjteti.
Az sajnos elveszik, és a saját kertje számára veszik el, tehát hogyha az ott maradna, akkor járnánk a legjobban.
Ez olyannak is nevezhető, mint amikor az ember nejlon zacskóba szeri össze a kutya kakát az utcán, és dobja ki?
Igen.
Hát amellett, hogy össze kell szedni, de hát hihetetlen nagy környezeti terhelés lesz. Abszolút. Ez a rengeteg, tehát én is naponta 3-4.
Abszolút.
Ezért uzsonnás zacskót elhasználok erre. Bár most bent voltam a Erzsébetváros önkormányzatnál, és ott láttam kiírva, hogy lehet igényelni kutyaürülékszedő zsákot. Az nem tudom, hogy mennyire környezetbarát vagy...
Hát ugye időnként kitalál ilyet az ipar, hogy ilyen pelyhes anyaggá szét hullik a műanyagzsák, és ezt eladják ilyen környezetbarát dolognak, de ugye ezek mikroműanyag szálakra bomlanak szét, és azt meg időnként olvassuk, meg halljuk, hogy milyen beláthatatlan hatásai vannak, tehát most már az anyamében is megjelent a mikroműanyag, meg a tengeri halaknak a belsejében, úgyhogy ez szerintem megint egy ilyen ökológiai tévút. Leginkább a műanyagot kéne kivezetni valahogy a életünkből.
Ja, meg az aszfaltot, meg a betont. Említetted azt, hogy a klímaváltozásnak az lenne hatása, hogyha az emberiség kihalna, és akkor a növények visszakapnák a területüket, de nyilván van más felkészülés is. Mondjuk a főváros mit tesz?
Igen. Hát ugye a fővárosnak van egy akcióterve, ezt a klíma főosztály vezeti, és egyrészt ez arról szól, hogy nagyon erőteljesen kéne abban lépnünk, hogy az energiahatékonyság az például a lakótelepeinken, vagy bármelyik más háznál az, hogy történik, klímaügynökséget alapított, stb. De erről viszonylag keveset tudok, én a zöld felületi résszel foglalkozom. Mi azt próbáljuk tenni, hogy bevezetünk olyan fenntartási technológiákat, amik előkészítik az ökológiai fordulatot. Ennek része például a elhíresült mélegelőzés is, de ennek része az is, hogy egy csomó olyan folyamatot áttekintünk, hogy hogyan lehet ezt körforgásosabbá tenni, meg egy csomó helyen bontjuk az aszfaltot és ültetünk növényeket, a növény alkalmazásban is elkezdünk a szárazságtűrőbb, kevésbé gondozásigényes oldal felé elmenni, az egynyáriakból az évelők felé, nem ültetünk örökzöldeket, mert az a tajgára való, meg a hegyvidékre, hanem egyre inkább ilyen szárazságtűrő, lombos növényeket ültetünk, stb. Stb. Ezeket tesszük. Azon gondolkodunk, hogy bizonyos parkjainknál az öntöző vizet hogyan tudnánk kiváltani talajkutas öntözéssel, ahol közel van a Duna. Rengeteg ágaboga van ennek, hogy hogyan próbálunk fölkészülni a
De mondhatjuk azt, hogy parlamenti patkón vagy városházi patkón átívelő célról van szó, tehát hogy...
Hát ezeket a stratégiákat a városháza határozatban elfogadta, az azt jelenti, hogy magára nézve kötelezővé teszi, forrás az borzasztóan kevés van rá, és ezért nagyon lassan haladnak ezek a dolgok.
Azt kérdezi a hallgató, hogy a gesztenye levél is város legenda, tudnék, hogy azt nem szabad ott hagyni?
Igen.
Jó, akkor...
Minden, ami szerves, komposztálható, a komposztban 70 fok van, ott a, például a gesztenyének a, ez a aknázó moly kártétele miatt gondolják azt az emberek, hogy azzal átörökítik a betegséget. A peték, lárvák 70 fokban elpusztulnak, tehát ha valaki komposztál ilyet, akkor utána nem kell félni attól, hogy fertőzötten teríti ezt vissza a földre.
Beszéljünk egy kicsit az ígérő fűpályázatról. Említett, olvastam most róla, de például azt tudom, hogy nálunk az Erzsébet városban volt korábban is ilyen gang, meg belső udvar zöldítési program, tehát igen, lehetett valami pénzt igényelni. Az ígérő fű ezzel szemben?
Több kerületben volt korábban program, tehát tudunk a 13. kerületben, 6. kerületben, 12. és nem sorolom tovább, 11. is volt ilyen. Ez a program fővárosi program, és tekintettel van a kerületeknek a saját programjaira olyan mértékben, hogyha aki nálunk pályázik, az például az önrésztként beszámolhatja, hogyha a kerületi pályázaton nyer. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy nézze meg, nagyon felhasználó barát felületté próbáltuk varázsolni, hogy lehet nálunk pályázni. Most zajlik a 4. égérőfű pályázatunk. Mi azt kérjük, hogy a végeredmény az az legyen, hogy több, tehát hogy ha ne arra menjen a pénznek a jelentős része, hogy csinosítgatjuk az udvarunkat, és még több betontámfalat meg nem tudom miket rakjunk, hanem igazán azokat a programokat tudjuk támogatni, ahol a végeredmény az kevesebb beton és több zöld lesz.
Az Üllői út sorsa az ismert már? Milyen változások várhatók még ott?
Nem tudom, hogy mire terjed ki a kérdés, mert többféle program fut az Üllői úton.
Ugye most átadták gyakorlatilag végig a biciklisávokat, csak hogy zöldítés, újabb zöldítés várható el.
Hát ugye van ez a Bringasztráda Top Plus projekt, amire pályázik éppen a BKK, és ez egy olyan pályázat, amit csak a BKK meg a főváros nyerhet meg, tehát hogy viszonylag
jó eséllyel indulnak.
Jó eséllyel indulnak. És ugye ennek része az, hogy a Nagykörút, illetve az Üllői és a Váci út lenne ez a Bringasztráda történet, hogyha ez a pályázat, ugye ennek még most párhuzamosan a pályázattal zajlik a részletes tervezése, és nyilván itt egyrészt átvizsgálják a belső szakasznak a fáit, megnézik, hogy lehet-e szélesíteni a zöldsávokat, tehát abszolút része ennek a pályázatnak, hogy esetleg a zöldítésben is történjen valami pozitív változás.
Ugye néhány héttel ezelőtt két fiatal építész volt itt a vendégem, és egy barcelonai tűzfal pályázaton vettek részt, és az ötletük az az volt, hogy a megnyert tűzfalra, tehát ugye 16 kerülete van, Barcelonának 16 pályázatot lehetett benyújtani, ők azt találták ki, hogy életet próbálnak meg lehelni a barcelonai tűzfal, tehát, hogy kifordított téglákba reménykednek abban, hogy por, bogarak, növények megtelepednek, és aztán így kizöldül a maga a házfal, a tűzfal is, ami nyilván használna egyrészt az ott lakóknak, meg hűvesebbé is tenni. Ilyenek miért nincsenek Budapesten?
Leginkább azért, egyébként vannak, mert most is éppen dolgozunk azon, hogy 5 helyszínen zöld falat létesítsünk.
Az mit jelent?
Azt jelenti, hogy van egy nyertes közösségi költségvetés forrásunk, ami azt mondta, hogy legyenek zöld falak a városban, és erre lefuttattunk egy pályázatot, arra jelentkezett nagyon kis számú jelentkező, és a nagyon kis számú jelentkezőnek adtunk forrásokat arra, hogy megtervezze, illetve kivitelezzen ilyen zöld falakat. És a nagyon kis számú jelentkező a probléma. Mert hogy az történik Budapesten, hogy ezeknek a falaknak a jelentős része az nem köztulajdon, hanem valamilyen társasházi tulajdon, aha, vagy jobb esetben intézmény. Az intézményeknél nagyobb az esély arra, hogy az intézmény, hogyha zölden gondolkodik, akkor mondjuk belevág egy ilyen zöld falba. Például az egyik jelentkező az a Fény utcai piac volt, és ott már el is készült ez a történet, tehát ott viszonylag egyszerű. Ha viszont társasház, ott mindig van néhány lakó, aki előjön azzal, hogy ha leszedi a vakolatot, bejön a csótány, a tigris és társai, a fölmászik az ablakra, stb. Igen. És ez mindig egy gátja annak, hogy egy ilyen zöld fal előálljon. Borzasztóan nehéz meggyőzni a lakóknak a többségét, hogy ha jól csinálják, akkor ez nem árt, hanem használ, sőt még belesegít a hűtésbe, fűtésbe is, hogyha ha egy ilyen zöld fal réteget kap a ház. Nyilván ebbe a zöld falba is van két nagyon fontos csoport, az egyik az extenzív, meg az intenzív. Az extenzívet javasolnám mindenkinek, ez abból áll, hogy talajkapcsolatosan felfuttatunk borostyánt vagy vakszőlőt a falra. Ezek bolondbiztosak, és nagyon jól tudnak működni városi körülmények között is. Viszonylag kis fenntartásra időnként metszeni kell őket, ami alpin technikát is igényel, tehát hogy ez már egy probléma. De az intenzívek között ott ki kell építeni támberendezést, tápanyagutánpótlást, borzasztóan vízigényes, meg tápanyagigényes növényekkel, ez bankoknak való, és csak látványnak, meg parasztvakításnak, de valójában nem. Tehát sokkal nagyobb az ökológiai lábnyoma, mint amennyi ökológiai értékkel bír.
És az alacsony érdeklődés, vagy hát mondod, hogy kevesen jelentkeztek, igen, ennek köszönhető?
Ennek köszönhető, hogy itt is iszonyú sok tévhit van ezzel kapcsolatban, és egyszerűen nincs.
Hát igen, hát én is tudom azt, hogy amikor mászik föl ez a növény a fára, vagy a falra, akkor tönkreteszi a vakolatot.
Igen.
Nem?
Hát nem, tehát hogy igazából azt a vakolatot teszi tönkre, ami egyébként is már tönkre van téve. Tehát, hogyha valójában van egy jó vakolat, akkor ez, tehát a növény az nem a vakolat tönkretételére gyúr, hanem arra, hogy fölkapaszkodjon és fényhez jusson, és valójában azért kapaszkodik, mert a fény felé tör.
Azt kérdezi Iván, hogy a diótermést károsító burokfúró legyes diót is hagyhatjuk a levéllel együtt a fa alatt?
Az félreértés, hogy hagyjuk a fa alatt, tehát nem ez volt a mondás, hogy ezeket hagyjuk a fa alatt, hanem az volt a mondás, hogy komposztáljuk. A kettő nem ugyanaz.
Összegyűjteni.
Igen. Összegyűjteni, berakni egy ládába, vagy egy drótkeret közé, időnként locsolni, időnként rakni rá egy lapát földet, és kb. Ennyi a teendőnk. A többit elvégzi a természet.
Ugye mondtad azt, hogy igazából nem komposztálni fogják azokat az elhordott zsákot, ebben kapcsolatban ugye hallgató, hogy nehezen hiszem, hogy a zsákok kibontását ne lehetne valamilyen gépesített zúzógéppel a telepen megoldani, és a zsákokat szétválasztani a komposztanyagtól, biztos nem űrtechnikaiat kifejleszteni.
Hát nem lehet, benne marad a műanyag, és akkor igazából az történik, hogy egy műanyaggal vegyes komposztot kapunk, aminek tehát az a műanyag nem fog lebomlani az idők végezetéig. Tehát így nem állítunk elő komposztot.
Aha. Strasbourgban írja a hallgató László, az önkormányzattól kérhető zacska, amiben a romlott és felesleges ételt beletesszük, ezt az utcákon lévő gyűjtőhöz visszük, amit az önkormányzat elszállít, a keletkező biogáz pedig közintézményeket fűt, írja a hallgató Strasbourg-i
példával. Itt meg éppen az történik, hogy a MAHU most alakítja ki a úgynevezett barna kukákat, amik ezt a célt fogják szolgálni, a házhoz menő. Tehát azt, amit nem tudunk komposztálni, ezek leginkább az állati eredetű szerves anyagok, arra fog szolgálni ez a külön gyűjtőedény, és ebből ugyanúgy biogáz fog előállni. Tehát ez uniós előírás, előbb-utóbb meg kell felelnünk neki, és ezek lesznek azok a bizonyos barna kukák.
A MOHU megjelenéséhez mit szóltál?
Hát ugye ez az történik, hogy egy állami cég, aki Budapesten, az állam és Budapest egy közös konzorciumban, MOHU Budapest néven jött létre, az gyakorlatilag monopolizálta a korábbi hulladék elszállítást, meg feldolgozást. Ebben van egy erőteljes központosítási törekvés. Van benne egy olyan, hogy ugye a uniós szabályozások azok komoly pénzeket adnak ezeknek a cégeknek, tehát az, hogy kifölözi le, ebbe van egy ilyen állami stratégia, és ezért jött létre a MOHU.
Hát inkább az állam, mint a bárki más.
Igen, és hát ez van, tehát hogy ez nem tudok hogyan viszonyulni. Eddig is, tehát amíg nem volt a MOHU, eddig is az állam, tehát hogyha összeszedtük a hulladékot, és elszállította az FKF pusztazámorra, akkor onnantól kezdve az állami cégé lett ez az egész, tehát eddig is központosítva volt ez a cucc, csak most már MOHU-nak hívják. Olyan nagy változás nem történt.
Azt kérdezi Éva, hogy a vadszőlő nagyapám ampelopszisznak nevezte, káros, a lakótársaim kiírtották, amit ültöttem.
Hát a vadszőlőnek a latin neve az, hogy Partenocissus, nem tudom miért volt Ampelos.
Hát mert nagyapa, tehát, hogy miért hívják a...
Hát abszolút nem káros, tehát hogyha valaki fölfuttat egy vadszőlőt egy olyan falra, aminek a vakolata épp, vagy netán nem vakolat, hanem ilyen tégla. Látszó tégla, vagy bármi egyéb, akkor azt idézi elő, hogy ez a vadszőlő, ez 2-3 fokkal fogja csökkenteni a belső hőmérsékletet kánikula idején a
az
lakásban.
Az égérő fű is, nem? Ez
az égérő, abszolút. Tehát, hogy az égérő füvet azért találtuk ki, mert a belvárosban van a legkevesebb zöld és a legtöbb hősziget. Viszont a belvárosban van a legtöbb közmű a közterületen, a legtöbb parkolás, a legtöbb... tehát ott küzdünk leginkább a térért, és ott húzza a legrövidebbet a zöld. Uh-huh. És azt látjuk, hogy a hőszigeteket úgy lehet felszámolni, hogy a belső udvarokat, ami ugye nem, szintén nem köztulajdon, hanem valamilyen társasházi tulajdon, támogatjuk abban, hogy átalakítsák betonból zöldé. És ezzel gyakorlatilag elkezdjük hűteni a belvárost, és ez egy közjó, amit nem csak a társasháznak lesz jó, hanem az egész belvárosnak, hogyha a biológiai aktív felület az növekszik.
Felteszi a hallgató a kérdést, szeretném kérdezni, hogy mi van a lebomló zsákokkal, 3 nap múlva már málik szét, amellett, hogy nagyon drága. Egy másik jelzőt használt a hallgató.
Hát az van vele, hogy mikroműanyag lesz belőle. Tehát erről már beszéltünk, hogy ez szerintem egy zsákutca. Ökológiai tévcselekedet.
Bocsánat, írja Katalin, még egy gondolat a zeolitról, ezt megjeleztem, eddig nem ismertem. Ha az útszórósóhoz viszonyítva háromszoros, de mennyi az útszórósó, nem tudjuk, de nem lehet túl sok. Szerintem az is drága, nem az útszórósó.
Hát én nem vállalkoznék arra, hogy az árakba belemenjek. Ezt az arányt tudom, mert végigjártuk az FKF-fel, hogy nem lehet az egészet átállítani ilyenre, és akkor jöttek ezek a számok. Nem tudom, hogy éppen mennyibe kerül most.
Aha. És hogy látod most a környezetvédelem, vagy a zöldítés, az mennyire keresztes lovagi, vagy utolsó keresztes lovagi háború a fővárosban?
Hát azt látom, hogy az új közgyűlés az nem tehát a korábbi közgyűlésnek nagyobb érzékenysége volt ebben a témában, és ez abban nyilvánult meg, hogy hagytak bennünket dolgozni, uh-huh. leginkább. Pénzt azt nem adtak nagyon sokat, de amit pénz nélkül szemléletváltásban, meg jogszabályváltozásban, meg szervezeti változásban, meg kultúraváltásban végre lehetett hajtani, ahhoz gyakorlatilag ilyen segítő kezet nyújtottak. A jelenlegi közgyűlés az átfordult inkább egy ilyen bár még nagyon friss, és ez változhat, de amit eddig látunk belőle, leginkább a közlekedés fókuszú, leginkább turizmus fókuszú, leginkább szociális fókuszú, és kevésbé zöld fókuszú. Tehát én nem látom azt a képviselői réteget, például az önkormányzatban, akit nagyon érdekelne a fővárosi zöld felületek sorsa.
Szomorú. Hát így jártunk. Köszönöm szépen Bardóczi Sándor tájépítészmérnöknek, a fővárosi önkormányzat fő tájépítészének, hogy eljött hozzánk, ugye abban arról beszéltünk, hogy sokat kell emlegetni a környezetvédelmet, meg a zöldítést, úgyhogy ezen túl is meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen, hogy jöttél. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Turuli, Balogh Kármen, Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jön a hétvége, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, vihallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen.